Ennek öröklődés genetikai kutatások. Ugye? Tehát azt ma már tudjuk azért, hogy mind a kettő befolyásol, ezt így leszögezhetjük. És hogyan teszik ezt? Tehát ez két különálló hatás, amik összeadódnak, vagy ezek egymásra is hatnak, interakció van. És a, de akkor az mi? Tehát van nekem egy hajlamom, és bekerülök egy környezetbe, ahol az kijön. De akkor interakcióba lépett a genetikai hajlamommal, és a kettő együtt alakította ki ezt a tulajdonságomat. Aha, tehát, hogy interakció van a kettő között, ezt tudjuk. És a következő nagy kérdés, ami szintén még nem megválaszolt, ezek olyan kérdések, amikre egyértelmű választ ma nem tudunk adni a fejlődés pszichológiában, nagyon sokféle megközelítés van. És hát a délelőttnek a végén hallani fogtok egy olyan elméletet, ami integrálja az összes megközelítést, ami eddig született a megismerés fejlődéséről. A harmadik fő kérdés, hogy ez a fejlődés, ami bekövetkezik, az összes területen, tehát érzelmi fejlődés, nyelv, kognitív fejlődés, minden területen, ahol fejlődés bekövetkezik, általános folyamatokon keresztül történik, vagy minden területen külön-külön. Hát nem mindegy, hogy erről hogy gondolkodunk. A terület általános fejlődés maga az azt jelenti, tehát, hogy egyszerre történik a fejlődés az összes területen, és minden később megjelenő képességünk a korábban felhalmozott tudásunkra épül. Az újszülöttnek nincsen semmilyen beleszületett tudása. El fogunk jutni máshova is. Az újszülöttnek nincsen semmilyen tudása, ezért aztán azok az ingerek, ami őt érik, azok kaotikusak, bombázzák őt, és valamit kezdenie kell vele. Ilyen megközelítés, Piaget megközelítése, Piaget nagyon fontos a fejlődés élettan történetében, majd meg fogjátok hallani, hogy miért, és a délelőttnek a fele körülbelül róla fog szólni. Úgyhogy ez egy elég jelentős kérdés. A terület specifikus fejlődés pedig azt jelenti, hogy külön-külön fejlődnek tehát a területeink, külön fejlődik az érzelmi világunk, külön fejlődik a nyelvünk, külön a fizikai tudásunk, minden külön. Az információnak a feldolgozása és tárolása is külön történik a területek között. Vannak kapcsolatok, amik később alakulnak ki, viszont az újszülöttnek vannak kezdeti adottságai, van tudása, ami vele született, és ami alapján tájékozódik a világban, és ami alapján megszerzi az információkat. Eltűnt a kicsike ott a szél. Megvan, bocsánat. Ja, most azok az érveket és ellenérveket is fel tudunk sorakoztatni a két megközelítés mellett és ellen. A terület általános megközelítés, amire az előbb nagyon negatívan bólogattatok, annak amellett szóló érvek, hogy két olyan időszak is van a fejlődésben, amikor minden területen nagyon komoly változások történnek, az egyik a 18 hónapos kor, a másik pedig a 3,5-4 éves kor. Ezeket biopszichoszociális átmeneteknek is hívjuk, jelezve, hogy biológiai, pszichológiai, szociális területen is. A teljes fejlődésben nagy változások történnek, illetve emellett szólnak a felnőtteknél, hogyha a frontális lebeny, tehát a homloklebeny sérülések, amik szintén nagyon sok területet szoktak érinteni. A frontális lebeny az, ahol a humán specifikus funkciók elhelyezkednek. Viszont a terület specifikus megközelítés mellett szólnak azok a sérülések vagy szindrómák, amiknél egyes területek sérülnek a többitől függetlenül. Ilyen például az autizmus, ott tudjátok, hogy melyik terület, ami főként sérül sokkal jobban, mint a többi. A szociális kompetenciával vannak nagyon komoly problémák. A Williams-szindrómában pedig, a Williams-szindróma értelmi fogyatékossággal jár együtt, viszont ellentétben például a Down-szindrómával a nyelv az nagyon jól megtartott. Tehát a nyelvi kifejezőkészségen nagyon jó a Williams-es gyerekeknek. Első pillanatra fel sem tűnik, hogy bármi probléma lenne a gyerekkel. Külső jegyekből látszik, de a kommunikációban és a nyelvfejlődésben nem tűnik így föl. Ugyanilyen, hogy vannak olyan felnőtt agysérülések, amik specifikusan egy-egy területet érintenek, az afázia az a beszédnek a képtelenségét jelenti. A prozopagnózia pedig egy nagyon érdekes jelenség, azt tudja valaki, hogy micsoda? Az egy konkrét területnek a sérülése az agyban arcfelismerési képtelenséget jelent, tehát a tárgyakat fel tudja ismerni a felnőtt, viszont az arcokat nem. Tehát nincsenek számára ismerős arcok, viszont ismerős tárgyak vannak, tehát külön sérül az arcfelismerés. Illetve a területspecifikus megközelítés mellett szól még az is, hogy a jó adaptációhoz azért mégiscsak szükséges, hogy valamilyen tudása legyen az újszülöttnek a világról.
Időben hogyan adhat ki a terület általánosan a területspecifikus? Egyszerre vagy valami?
A terület általános az korábbi. A területspecifikus, a modularizmust hozzák fel mindig példának, ami egy, tehát a terület általános fejlődés, Piaget, ő 1896-ban született, tehát a 20. század elejétől kezdve alkotott, a terület specifikus fejlődés pedig inkább a századnak a második fele.
Kérdésem van, ez a változás 18-os
körül, igen. Meg fogjuk látni, jó? El fogom mondani mindent, hogy mi történik 18 hónapos korban, mert rengeteg minden történik egyébként, és ezt Piaget is felismerte. Na, hogyha megnézzük, ezen gyorsan átszaladunk a modularizmuson, Jerry Fodor nevéhez fűződik, kicsit hangsúlyosan területspecifikus megközelítés, tehát modulok vannak az agyunkban, amik információfeldolgozó egységeket jelentenek, ezek külön feladatokra specializálódtak, tehát mondjuk nyelvi modul, és egymástól teljesen függetlenül működnek, genetikusan meghatározott, hogy milyen modulokkal születünk, tehát ezek a modulok, ezek születéskor már a fejünkben vannak, és mindegyiknek saját bemenete van, az azt jelenti, hogy megfelelő ingéreket fogad be a külvilágból, nagyon gyorsan és automatikusan működnek, amint megszületünk, beindul a fejlődésük. Igen. Nem, a terület specifikust, azt a modularizmussal azonosítják. És elérkeztünk Piagethoz. Piaget, mint mondtam, nagyon jelentős a világ megismerésének fejlődése kutatásában. Ő volt tulajdonképpen az első olyan ember, aki úgy alkotott elméletet a gyerekek fejlődéséről, hogy megfigyelte és megkérdezte magukat a gyerekeket. A saját gyerekei, pontosan. Három gyereke volt, és az ő születést fogva feljegyzéseket készített ő és a felesége az összes változásról, illetve minden cselekedetükről a kisbabáknak, és ez alapján, illetve később elkezdett kísérletezni. Tehát kisgyerekekkel, ovisokkal, sebülőkkel rengeteg kísérletet csinált, és ezek alapján állította föl az elméletét. Piaget nagy újdonsága volt a korábbiakhoz képest. Korábban azt gondolták, hogy a gyerek megszületik, és utána passzív elszenvedője a környezeti hatásoknak, és passzívan megtanul mindent, ami a környezetéből jön. Azonban Piaget azt mondta, hogy a világ megismerése az a gyerek aktív közreműködésével történik, ő konstruálja meg a saját világát, ezért is hívják konstruktivizmusnak az ő megközelítését. Piaget szerint a fejlődés szakaszokban történik, tehát minőségi változások zajlanak, és az összes területen egyszerre következnek be a változások. Az ő megközelítése univerzális konstruktivizmus, ő azt gondolta, hogy ez a szakaszok, amiket ő felállított, azok minden kultúrában ugyanúgy történnek, tehát kultúra független az ő elmélete, univerzális. Hopp, itt nem haladok magammal. Hát, mint mondtam, csak területáltalános folyamatok vannak, és a babát az teljesen differenciálatlan bemenet támadja. Ugyanaz a mechanizmus, az, ami feldolgozza és tárolja az információkat, és egyszerre történnek a változások. Tessék? Innát. Beleszületett. Azt jelenti, hogy beleszületett. Tehát a baba az tabula rasa. Semmit nem tud a világról, megszületik, és milyen másfél hónapos koráig nem is nagyon tud semmit csinálni. Piaget elméletében ez az általános mechanizmus, ahogy a fejlődés történik. A központi fogalom a séma, ami a pszichológiai működésnek az alapegysége. A séma az egy mentális struktúra, nem tudom, hogy hallottatok-e már sémákról. És ez a cselekvés modelljét adja nekünk, úgy történik egy sémának a szerveződése, hogy egy helyzetben valamilyen cselekvés zajlik, és utána ez kiterjesztődik több cselekvésre, több helyzetre, és kialakul a cselekvésnek egy modellje, hogy hogyan szoktunk valamit csinálni. Azt mondja, hogy a kisbaba azért attól függetlenül, hogy nincsen neki tudása, veleszületett reflex sémái vannak. Azt tudjuk, ő is tudta, mi is tudjuk, hogy veleszületett reflexei vannak a babának, nagyon sok. Tudtak ilyet mondani nekem? Az nem reflex. Az endogén mosoly, igen.
De... Például a láb ujjai.
Igen, az a Babinski. Igen. Igen, ez történik a lábujjaival. Csak így kell húzni, tehát nem így, hanem függőlegesen kell meghúzni a talpán. Mi a reflex? Mert hogy most félelmet mondasz, tehát a reflex például a szopó reflex. Reflex azt jelenti, hogy egy ingerre kiváltódik valamilyen viselkedés is. Ugyanaz az ingerre, ugyanaz a viselkedés mindig. Ilyen a fogó reflex, az biztos, hogy tapasztaltátok már, ha mindenki találkozott kisbabával vagy újszülöttel, hogy ő ráfog és elengedni nem tudja. Tehát ezek nem tudatos cselekvések, a reflexek, hanem ha megjelenik az inger, akkor kiváltódik, és egy idő után véget ér. Tehát a baba ezeket nem tudja irányítani, és egy idő után el is tűnnek, mert a fejlődés gátját képeznék, tehát hogyha a fogóreflex megmaradna, akkor az akaratlagos fogás nem tudna kialakulni, hiszen nem tudná irányítani, és nem tudná elengedni a tárgyakat később. Piaget azt mondja, a fejlődés adaptáció, ami két folyamaton keresztül zajlik, az asszimiláción és az akkommodáción keresztül. Az asszimiláció azt jelenti, hogy a tapasztalatok, amiket szerez a baba, azok átalakulnak olyan módon, hogy ezek a már meglévő sémához illeszkedjenek, és ezáltal maga a séma az megerősödik és hatékonyabb lesz. Ilyen például a szopás, ami kezdetben az ingere, vagy az arcnak az érintése. Tehát ő keresi a mellett valóban, de nem csak a száj, hanem a száj körüli résznek a megérintése is kiváltja a szopóreflexet. Ez később kiterjed egyébként az egész arcra, illetve a hüvelykújra például. Tehát ilyen hüvelykúj szopás, ez nagyon jellemző, és Piaget azt mondja, hogy ez egy asszimiláció, mert ugyanaz a cselekvés, tehát ugyanaz a sémába beleveszi a hüvelykújját, tehát egy új tárgyat asszimilál a sémához, viszont a séma maga nem változik meg, tehát ugyanúgy szopja a hüvelykújját, ahogy a mellbimbót szopja. Ebben nincsen változás. A másik folyamat pedig az akkomodáció, amikor a belső séma módosul a tapasztalatnak megfelelően. Ez olyankor tud megvalósulni, amikor olyan tapasztalat ér, amit nem tud asszimilálni a sémához, nagyon nem illik bele. Ilyen például kisiskoláskorban volt egy ilyen vizsgált magyar kisiskolásokkal, soroljanak föl gyümölcsöket, és felsorolták az almát, a körtét, a cseresznyét, a szilvát, badackot, és itt meg is állt. És amikor megkérdezték őket, hogy milyen gyümölcs, akkor kiderült, hogy a gyümölcs az fán terem. Tehát jellemzője a gyümölcsnek, hiszen ezek tartoztak bele, ez egy fántermő dolog. Viszont amikor ő találkozik az eperrel, a málnával és a többi nem fántermő gyümölcsel, egy idő után annyira felgyűlik azon tapasztalatok száma, amik nem illeszkednek a sémához, hogy muszáj módosítani a sémát, és ez egyszerűen kikerül belőle, hogy a gyümölcshöz hozzátartozik, hogy fánterem. Kiterjesztődik a többi gyümölcsre is ez a fogalom. Ez az akkomodáció. Ez a két folyamat, ez párhuzamosan zajlik, ugye először mindig asszimilálunk, utána akkomodálunk, és ezeknek a kölcsönhatásából mindig egy egyensúly születik, ez az ekvilibrációnak a fogalma, és amikor megszületik egy újabb egyensúly a sémákban, akkor emelkedik a gyerek egy újabb fejlődési szintre. Tehát először mindig van egy séma, mindent asszimilál hozzá, amit csak tud, majd jönnek azok a tapasztalatok, amiket nem tud. A séma módosulni fog, és kialakul egy újabb egyensúly, de ez mindig újra kezdődik ez a folyamat. Hát ez a fejlődésnek az általános mechanizmusa, Piaget szerint, az asszimiláció és az akkomodáció folytonos váltakozása. Piaget meghatározta a kognitív fejlődésnek, tehát a megismerés fejlődésének a szakaszait. Négy szakaszt határozott meg. Ő serdülőkor végéig, tehát a felnőttkor elejéig vitte a szakaszokat, mert a megismerés fejlődése az ilyenkor már várhatóan eléri a csúcsát. A második életév végéig tart a szenzomotoros szakasz, innentől kezdődik a műveletek előtti szakasz, ami egy átmenetet képez, majd a konkrét műveletek szakasza, és a formális műveleteknek a szakasza. És ez az utolsó, onnantól már felnőttek vagyunk, és nem fejlődünk tovább. Hogyha megnézzük a szenzomotoros szakaszt, azt tudjuk róla mondani, hogy a szenzomotoros az azt jelenti, hogy érzékelés és mozgás tulajdonképpen a fejlődésnek az alapja. Ezt a kettőt kell koordinálni. Ezt tudjuk, hogy koordinálni kell, tehát amúgy is a látást és a kézmozgást például ahhoz, hogy egy akaratlagos fogás megtörténhessen. A szenzomotoros szakasz az tulajdonképpen itt munkálja ki a gyerek azokat a sémákat, amik a későbbi fejlődésnek az alapját képezik, és azt mondja Piaget, hogy ebben az időszakban nincsen gondolkodás. Tehát a csecsemők azok nem gondolkodnak. A csecsemők nem gondolkoznak, valamiféle értelem létezik, egy érzékelő mozgásos értelem, ami a cselekvésekben megnyilvánul, célirányos cselekvések például vannak, de ezek eredményekre irányulnak, nem pedig igazságoknak a megfogalmazására például. Tehát, hogy nem úgy történik a gondolkodás, hogy mi egy eredményt szeretne elérni, például meg szeretné fogni a labdát. Hát ez történik ilyenkor, egymásra épülnek az alszakaszok, ahogy a teljes szakaszok is. És így épül föl a fejlődés. Az első alszakasz az a születéstől az első vagy másfél hónapos korig tart, ekkor a reflexsémákat gyakorolja be a baba, megtanulja a reflexeket kontrollálni és koordinálni. És a reflex ugyan egy ingerre adott válasz, de önmagában is ingerlést jelent, hogyha ilyen egész pici csecsemőket nézünk, tehát a lúgkapálás, a mozgolódás, a sírás, azok mind ilyen öngerjesztő folyamatokká is tudnak válni. Tehát a változáshoz lendületet tud adni az, hogy ezt szereti. Tehát nem csak arról van szó, hogy valami megérinti a tenyerét, akkor arra rá fog fogni, hanem ő ezt gyakorolja, szeret ráfogni a dolgokra. És ebben az időszakban van például, mondtam, a lúgkapálás, de ilyenkor van akaratlan keresés is, és a szopó és a fogó reflex, ahogy mondtam. A második alszakaszban, ami másfél hónapos kortól 4 hónapos korig tart, Pirzsénál az 1-1,5 hónapos kor az azért határ, mert akkor, amikor ő ezt a elméletet megalkotta, ez a 20-as, 30-as évektől egészen a 60-as évekig tartott, és a 60-as évekig végig azt gondoltuk, hogy másfél hónapos korig nem történik tanulás, tehát nem tud tanulni a baba, ezért van ez a határ. Itt a második alszakaszban már kiterjednek a reflexek, ilyenkor jelenik meg például a hüvelykújnak a szopása, és elsődleges cirkuláris reakcióknak nevezi Piaget azt, amikor a kellemes mozgásokat ismételgeti a baba, ezt nagyon szeretik csinálni, és azért cirkuláris, mert mindig visszatér, és a saját testre irányuló mozgások ezek, tehát nem tárgyalérő mozgások, vagy nem dobálások, hanem a saját testével való manipuláció. Viszont ezek differenciálódnak és integrálódnak is idővel, tehát 4 hónapos korra ez megtörténik. Ilyen integrálódás például, amikor koordinálni tudja már azt, hogy megragadja a mamának a karját és a cumis üveget a szájába veszi, tehát itt már integrálódik a két reakció, illetve a differenciáció azt jelenti, hogy a különböző tárgyakat például különbözőképpen kell megfogni. Tehát ezek itt kezdenek kialakulni, viszont azt még nem értik meg a babák, hogy a környezet és a cselekvés az két külön dolog. Tehát nekik még egybe tartozik. Az, hogy ők cselekszenek, az történik valami a környezetben, ez így egy egybefüggő rendszer, nem különül el a kettő egymástól. Ugyanúgy, ahogy nem különül el ebben az időszakban még az eszköz és a cél sem. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk meg akar fogni egy tárgyat, és ehhez tudna használni valamit, vagy ehhez a kezét eszközként használná. Ez a kettő még egybe folyik. Ezt mindig elvesztem itt. És jön a harmadik alszakasz, itt megint elvesztettem, ami 4-től 8 hónapos korig zajlik. Itt már kifelé fordul a figyelem, tehát eddig a saját test volt azért a figyelem középpontjában, már kifelé is fordult, és most történik meg az, amikor teljesen kifelé fordul, megjelennek a másodlagos cirkuláris reakciók, amik olyan mozgásoknak az ismételgetései, amik érdekes változást okoznak a környezetben. Van erre ötletetek, hogy mi lehet ilyen érdekes változás? Igen, pont ilyenek. Csörgő megütése. Tehát amint rájön valamire, hogy valami hangot ad, vagy valami megmozdul, hogyha ő megérinti, vagy megüti, akkor ő azt ismételgetni fogja. Tehát ez annyira izgalmas, hogy hatni tud a környezetére, hogy ezek mennek. És itt már elkezdi megkülönböztetni az eszközt és a célt egymástól, de itt, hogy ez két különböző dolog, és Piaget azt mondja, hogy itt érkezik el a baba az értelemnek a küszöbére. Tehát amikor elkezdjük megkülönböztetni azt a két dolgot, hogy valamit el szeretnénk érni, és azt valaminek a segítségével érjük el, az az értelemnek a kezdete. Piaget itt egyébként szintén a saját gyerekeiről, tehát Piaget általában ezeknél a szakaszoknál a saját gyerekeiről való megfigyeléseit hozza fel ugye példának, és Itt azt hozza föl példának, hogy belógatott a bölcső fölé csörgőket, ami egy zsinór lógott le. És amikor rájött a kisfia, hogyha meghúzza a zsinót, vagy megfogja a zsinót, akkor megszólalnak a csörgők, akkor ez automatikusan utána folyamatosan ezt csinálta, sőt, amikor újabb játékot akasztottak fel a bölcső fölé, akkor már egybe le is kezdte keresni a zsinót. Tehát ez a megkülönböztetésnek a kezdete, hogy van egy eszközöm, a zsinórom, és van a cél, hogy a hangot hallja, amit kiad a csörgő. És elérkeztünk a negyedik alszakaszhoz, ami egy éves korig tart. Itt már összehangolja a másodlagos cirkulális reakciókat egy cél elérése érdekében, ami a cselekvés sémáknak a kombinációját jelenti. Ilyen például az a megfigyelése Piagetnak, hogy korábban a kisfiának adott egy bádogdobozt, amit az lejtegetett, és nagyon szerette, hogy milyen hangot ad ki. Majd pedig azt próbálta ki, hogy hozzáütötte a bádogdobozt egy tálhoz. Ugye ennek más hangja van, és korábbról tudta, hogy azt csinálja a kisfi, hogy elkezdi ütögetni a bádogdobozt a tálhoz. Ez egy másodlagos cirkuláris reakció. Viszont az történt ilyen 10 hónapos kora körül, hogy beleejtette a bádogdobozt a tálba, és ezt ismételgette, hiába húzogatta Piaget a tálat ide-oda, hogy hát, ha csak véletlenül történt. Tehát összekapcsolta a két dolgot, a doboznak a leejtését, ami önmagában egy másodlagos cirkuláris reakció, és hogy a tálhoz ütve hangot ad. Hát ezt jelenti a kombináció, és megjelennek a probléma megoldásnak a legkorábbi formái is, illetve megerősödik az a tudás, hogy a tárgyak tulajdonképpen függetlenül léteznek tőlem, tehát nem az én meghosszabbításaim a tárgyak. Milyen probléma megoldás jelenhet meg ekkor? Egy éves korú gyerekek. Rengeteg egyébként. Nagyon sok problémát meg tudnak már oldani. Egy picit később jön, amikor már egyből nagyon pöpecül megy, ez még a próbálgatni kell, de már megjelenik az, hogy ha próbálgatom, akkor meg tudom csinálni. Ezt most nem hallottam. Igen, akkor kezdődnek. Igen. Igen, meg kipakolunk, bepakolunk. Ez is itt kezdődik. És elérkeztünk az ötödik alszakaszhoz, amikor a harmadlagos cirkulális reakciók jelennek meg, negyedleges már nincsen, tehát ez az utolsó. Itt a probléma megoldás eszközeit módszeresen változtatja, és kísérletezik, hogy meg tudja oldani a feladatot. Valahol elvesztettem magamat. És új eszközöket keres például, hogyha valamit nem tud megoldani. Ilyen például, amikor ezt korábban nem nagyon lehet megtanítani a gyerekeknek, amikor rájön arra, hogyha egy szőnyeg van egy tárgy alatt, és nem éri el a tárgyat, akkor meghúzza a szőnyeget vagy a rongyot, és a tárgy oda fog jönni vele. Hogyha ezt korábban megmutatod neki, korábbi életkorban, akkor is húzogatni fogja, hogyha nincsen rajta a tár. Tehát akkor csak azt tanulja meg, hogy hát ezt lehet húzogatni, ez nagyon jó dolog. De ennyi idősen, tehát másfél éves kor előtt, vagy a körül, már tudja, hogy akkor érdemes húzni a szőnyeget, vagy a rongyot, hogyha rajta van a tárgy, akkor tudom elérni. Vagy ilyen például, hogyha egy madzagot kötsz egy tárgy, és azzal tudja elérni. Tehát kialakulnak ezek, hogy próbálgatom, kísérletezek, és megoldom. Feladatokat ilyen próbaszerencse tanulással, de Ugye Piaget azt mondja, hogy kb. Ekkor jelenik meg ilyen 18 hónapos kor körül a gondolkodás, de ez még mindig a közvetlen környezetben lévő tárgyak manipulálására irányul. Majd jön az utolsó szenzomotoros alszakaszunk, a másfél éves kortól két éves korig tartó időszak. Itt rengeteg minden történik, ez az, amire mondtam, hogy ez egy nagyon jelentős változás a gyereknek a fejlődésében. Megjelenik a nyelv, a mintajáték, megjelenik a késleltetett utánzás, legalábbis Piaget szerint a tárgyalandóság, és ami mindezt lehetővé teszi, a szimbolikus reprezentációnak a kezdetei. A szimbolikus reprezentáció azt jelenti, hogy nem képileg van a fejedben egy tárgy, hanem szimbólummal, tehát a nyelv például ilyen. Amikor tulajdonképpen nincsen kapcsolat a szó és a tárgy között, mármint a tárgy és a neve között, akárminek hívhatnák azt a tárgyat, vagy azt a várost, vagy azt az embert. Tehát, hogy nincsen ilyen konkrét kapcsolat, mint ahogy a korábbi reprezentációnál, tehát ha babám, akkor az baba a fejemben. Most viszont a szimbólum jelenik meg, mint baba. Ezek fognak jönni most. Jön a tárgyállandóság, ami egy nagyon fontos probléma az életünkben. A tárgyállandóság azt jelenti, hogy a tárgyak azok akkor is léteznek, hogyha eltűntek a szemünk elől. Piagetnél jó sok kísérletet végzett, azt mondja, hogy az újszülött baba egészen másfél hónapos koráig nem keresi a tárgyat, tehát hogyha ő látott valamit, az kikerült a látóteréből, akkor az megszűnt létezni. Az nincsen. Amikor a második alszakaszba lép a gyerek, akkor azért már utána fordul a tárgynak, tehát azért gyanús valami, hogy mégiscsak úgy marad, de ennyi a reakció, hogyha nem látja továbbra sem, akkor így járt, semmi probléma. 4 és 8 hónapos kor között, hogyha részben letakarunk egy tárgyat, akkor már nyúl felé, ugye ezek játékok, tehát érdekes tárgyakról van szó azért. Tehát ha részben letakarjuk, akkor már nyúl felé, de nem zavarja, hogyha mégis csak eltűnik. Tehát, hogy szintén még, hát akkor megszűnt létezni, ez eddig volt, most már nincsen, nincs ilyen probléma. Viszont egy éves kor körül elkezdik keresni, hogyha elrejtjük a tárgyat. Az elrejtés azt jelenti, Piazsénál, hogy beleki egy takaró alá, vagy egy kispárna alá, mondjuk a kisbabát, a gyerek szeme láttára, és hogy a gyerek mit csinál. Ennyi éves kor körül elkezdik keresni, azonban vét egy fontos hibát, hogyha bonyolítjuk a helyzetet, tehát azt csináljuk, hogy először elrejtjük az egyik párna alá, ott megtalálta, utána pedig a másik párna alá rejtjük el, ez az A és a B párna, akkor az első párna alatt fogja keresni. Ez az A nem B hiba, ugye, hogy az mindenképpen az A párna, az első párna alatt keresi a tárgyat, hiába látta, hogy a második párna alá rejtettük el. Ennek többféle magyarázata van. Az egyik, a Piaget-féle magyarázat az, hogy már megindul a tárgyállandóság kialakulása, tehát itt van fogalma arról, hogy azért léteznek a tárgyak, hogyha eltűntek, de ez még kezdetleges, nem alakult ki teljesen. Következő életszakaszban másfél éves korig keresi, hogyha már látta, hogy hova tették, de hogyha nem találja, akkor semmi probléma. Itt olyan kísérletet kell elképzelni, hogy megfogom a kezembe a tárgyat, és ott megtalálta, ez nagyon jó, viszont megfogom a kezembe, és belakom a takaró alá a kezemet, és ott hagyom a tárgyat, akkor a kezemben keresi még mindig. És ha nem találja, akkor nem találja. Tehát nincs probléma, nem keresi tovább, akkor valamit csaltam. És két éves korra éri el, másfél-két éves korra a tárgyalandóságnak a biztos szintjét, tehát hogyha elrejtünk egy tárgyat, akkor valahol lennie kell. Valahol muszáj, hogy legyen, úgyhogy addig keresi, amíg meg nem találja.
Nem,
személyekre nem érvényes. létezik személyi állandóság, de nem, és az jó akkorábbi. Nem, ez csak és kizárólag tárgyakra igaz. Ami még itt nagyon fontos egyébként ebben az életkorban, tehát a másfél és két éves kor között, hogy nem csak arról van szó, hogy tudja, hogy valahol lennie kell, hanem be tudja jósolni, hogy hova érkezik be. Tehát ha elgurul egy labda az ágy alá, és úgy, hogy át tud gurulni a másik oldalra, akkor nem az ágy alatt fogja keresni, hanem átmegy az ágy másik oldalára. Tehát nem a mozgásnak a végállapotát is be tudja jósolni. Na, megérkeztünk, probléma megoldás megjelenik, mégpedig a próbaszerencse kísérletezés helyett a valódi probléma megoldás, ami azt jelenti, hogy közvetlenül nem hozzáférhető információkat is felhasználunk egy problémának a megoldásában, és következtetéssel oldjuk meg a feladatot. Ilyen például Piagetnak az a kísérlete, hogy gyufás dobozt adott a gyerekeknek, amiben elrejtett egy dobókockát, és ez egy egész picit volt csak kinyitva, úgy, hogy nem tudta a gyerek manipulálni, nem tudta ilyen próbaszerencsével szétszedni a dobozt, és azt figyelte meg, hogy először próbálkozik, tehát azért megpróbálja valahogyan kinyitni, majd abba hagyja, és elkezd gondolkozni, és a gondolkozás az meg is jelenik, a száját tátja, tátogatja, összecsukja, másik gyereknek vagy a saját kezét nyitogatja, csukogatja, majd megtörténik a következtetés, és bedugja az ujját a dobozba, és úgy húzza ki. Tehát a résbe bedugja az ujját, és úgy szét tudja húzni. Tehát ez, hogy hogyan nyitom szét a rést, az a szájnyitás vagy a kéznyitás analógiájára történik. A probléma megoldás a fejében ment végbe, és nem pedig próbaszerencsével, tehát addig szórakozom vele, amit csak kinyílik. Nem ezzel a megoldással. És megérkeztünk a késleltetett utánzáshoz. A késleltetett utánzás azt jelenti, hogy nem abban a pillanatban utánzom a másiknak a cselekvését, hanem később. Több órával később, egy héttel később, hónapokkal később, de ugyanazt, tehát, hogy utánzás történik, csak nem rögtön. Ez ebben az időszakban jelenik meg, Piaget szerint, és azt mondja, hogy a szimbolikus leképezéseknek az egyik bizonyítéka a késleltetett utánzás, tehát, hogy a fejemben tudom tartani pár óráig, pár hétig, pár hónapig azt a cselekvést, és utána reprodukálni tudom. Ugye az azonnali utánzáshoz nem kell a fejemben tartani semmit. Az ott zajlik előttem, én pedig megcsinálom. A késleltetetthez pedig az egészet fejben kell tartani. Azt mondja, hogy a késleltetett utánzás maga akkomodáció szerinte, mivel a külsőhöz igazítja a gyerek a viselkedését, tehát egy külső viselkedést utánoz le. A szimbolikus játék, vagy mintha játék, és a késleltetett utánzás pedig egymáshoz kötődik, azt mondja, hogy ugyanannak a dolognak a két oldala ugyanazt a változást jelzik, a szimbolikus leképezéseknek a bizonyítékát, és át is menjünk gyorsan a mintajátékra, és akkor kiderül, hogy mi az. A mintajáték, magyarul mintajátéknak hívják, az olyan játékforma, ezzel ne felejtsük, másfél-két éves kornál járunk, amikor egy tárgy másikat helyettesít. Tehát reprezentál. Tudtok erre nekem példát mondani? A mintajáték az azért mintajáték, mert ez történik. Nem. Igen. Igen. Ezért mondjuk mintajátéknak. Úgy. Igen. Úgy csinálok, mintha aludnék, igen, igen, a tollam úgy repül, mintha repülő lenne. Igen, ez a mintajáték. Arról nincs szó, hogy ez eltűnik, csak ekkor jelenik meg. Ugye ez is nagyon fontos, azért, mert szintén a fejemben kell tartani a dolgot, amit a játékban valami mással helyettesítek. Itt a mintajátéknak négy fajtáját tudjuk megkülönböztetni, és ezek az összetettségükben különböznek, ezért aztán így folyamatosan jelennek meg. Az elsőben a cselekvő a gyermek maga. Ez az azt játszom, hogy alszom, lefekszem a párnára, és úgy csinálok, mintha aludnék. A következő, ami már összetettebb, amikor egy passzív másik a cselekvő, tehát a babával azt játszom, mintha aludna. A babát lerakom a párnára, és ő most alszik. Amikor passzív helyettesítő a cselekvő, az azt jelenti, hogy a kockát rakom le például a párnára, vagy a kisautómat, és ő alszik. Tehát amikor nem egy másik személy, nem a baba, az egy másik személy, hanem egy helyettesítő jelenik meg, és ő csinál úgy, mintha aludna. Én mondom, belecsinálom azt, mintha aludna. És a legösszetettebb, amikor aktív másik a cselekvő, ami azt jelenti, hogy úgy fektetem le a babát aludni, mintha a baba csinálná. Nem, mintha a baba lenne a cselekvő. Tehát nem én fektetem le a babát, mintha aludna, hanem a baba megy lefeküdni. Bonyolultam a mintha játék. Tehát egyébként ez egy nagyon fontos fejlődésű mérföldkő a mintha játéknak a megjelenése. A legösszetettebb forma kimaradt. Miért akarnád fejleszteni? Az a kérdés.
Aha. Ezért tehetek-e valamit, már most ennyi értem, hogy nyáma, nincs más kérdéves.
Sietetni nem kell, automatikusan megjelenik. Igen, az nagyon fontos, hogy Piaget ezeket a határokat körülbelülinek tekintette, tehát ezért nem úgy van, hogy 18 hónapot betöltötte, akkor innentől így kell csinálni, és előtte nem lehet, utána viszont mindenképpen, de ezek ilyen nagyjáboli határok, pár hónapos változások simán. Nem, ez automatikusan fog fejlődni, ha menni fog a maga útján. És 2 évesen elérkezünk egy átmeneti szakaszba, a műveletek előtti szakaszba. Ez 6 éves korig tart, és tulajdonképpen egy ilyen furcsa szakasz, miután egy olyan dologgal van definiálva, amit még nem tud a gyerek. Tehát, hogy még nem végez mentális műveleteket, viszont ez elől, a műveleti gondolkodás elől bomlanak le fokozatosan a korlátok, és ezért neveztem így Piaget ezt a szakaszt. Mi lehet az a mentális művelet? Hát annak egy eleme, tehát a gondolkodás igen, az mentális műveletekből áll. Ötlet mentális műveletre? Nagyon jó dolgok ezek. Nekünk is vannak ilyenek. Sőt, ha jók vagyunk, akkor nem csak konkrétak. Ezek megjelennek maguktól, ezek a műveletek. Például, de ez túl tág. Tehát a művelet maga, az egy nagyon szűk dolog, a mentális cselekvést jelenti. Hát abban az értelemben, hogy mentálissá válik. Igen, a cselekvés. Ebben az értelemben absztrakció, de egyébként nem. Tehát a következő szakasz a konkrét műveletek szakasza, és ott ez még nem történik meg.
Kirabós játék, például, tehát hogy tudja érezni a dolgokat,
ezek ekkor jelennek meg, de maga a mentális művelet, vagy műveleti gondolkodás, az a következő szakaszra vonatkozik, és azt jelenti, hogy fejben végre tud hajtani cselekvéseket, igen, akár megtervezést is, de bármilyen, de átalakításokat, logikai műveleteket, kezdetleges logikai műveleteket fejben meg tud csinálni. Tehát nem kell hozzá cselekedni. Egyszerűen elég végig gondolni, és akkor működik. A logikai műveletek és az ítéleti gondolkodás, igen, de a konkrét műveleti szakaszban is vannak már logikai műveletek, csak nem olyan szintűek, igen. El fogunk jutni ahhoz a szakaszhoz, jó? Csak először menjünk végig a... Azért mondtad, hogy ez az a szakasz, ahol még nincsenek. Tehát, hogy itt még nincsenek ilyenek. De tudok példát mondani, ide tartozik, hogy például tudjuk, hogy nem tudom úgy fogalmazni, hogy akkor még azért ne hason annyira ismerősnek. Tudjuk, hogy attól, hogy valami máshogy néz ki, attól az még lehet ugyanaz a dolog. Ez például mentális műveletet igényel. Például, hogyha egy gyúrmagolyót átgyúrok, attól az még ugyanannyi gyúrmát fog tartalmazni. Nem fog ez megváltozni. Attól, hogy más az alakja. Ehhez mentális művelet szükséges. Az, hogy tudjuk, hogy ez át tud menni, és utána vissza tud menni.
Ezen előtt az úrban, hogy az golyó, vagy pácikának, Gyurmának,
de a golyó nagyobb, mint a pácika, vagy a pácika nagyobb, mint a golyó, de erről szó lesz mindjárt, tehát ez egy konkrét kísérlet. Igen, ez egy nagyon híres, konkrét kísérlet a Piazsénak.
Például látni egy kis autót, és tudja, hogy ez a hátra húzza előre.
Nem.
Van egy ilyen példám, hogy van egy ilyen lapta, ami ha lelődik a földre, akkor szétesik. És akkor a kisnyelvben az volt a reakciója, hogy mikor látta, hogy szétesik, nem ilyen. Tehát hogy ő sem tudta, hogy... Tehát akkor még nála gondolom, hogy nem tudszeretni, hogy milyen az a lapta. Tehát úgy gondolom, hogy
az... Igen, az másik. Ez egy másik dolog.
Tehát...
Az anyag. Anyag megmaradás, igen.
Három golyót fölteszel így, akkor azt mondja, hogy ez több.
Nem, az a szám megmaradás.
De az anyag megmaradás, mert meg az elejében teszi, hogy ezt csinálja.
Igen.
Ha beleteszek egy, akkor vízben beleöntök egy teszik, egy szélesebb, meg egy teszik, meg puhább
vagyok. Megérti az átalakításokat. Tehát az átalakítás egy művelet, és hogy ez megfordítható ezeket. Itt nem, csak még mindig a műveletnél tartunk. Itt még nem ért meg semmit. Igen? Igen?
A cső az a padlózatban volt, és abban a csőben volt egy bingolabda, és azt ki kellett venni. Egy óra volt rá. És egy 5 éves gyerek oldotta meg. Én azt kell mondanom, hogy egy vagy másfél milliméter volt a különbség a labda és a cső között. A cső nyilván bővebb volt, de nem lettek, nem volt semmi eszköz, amivel azt ki lehet venni. És egy 5 éves kisfi oldotta meg ezt a problémát, bepisílt a csőbe, és a labda akkor
felkülni. Kreativitás az van, ez tény. Na, akkor nézzük, hogy mi van. Tehát ez az óvodáskor, amikor ezt tudjuk, hogy... Nincs. Nincs, mert elmondom, hogy mi van. Van egocentrizmus, van prekauzális következtetés, ami azt jelenti, hogy az okozati viszony előtti következtetés, illetve, hogy összekeverik a látszatot és a valóságot a gyerekek. Kezdjük az egocentrizmussal. Ez Piagetnak a fogalma, ami azt jelenti, hogy egyrészt a gyerek a világot a saját nézőpontjából nézi, és nem veszi fel a másik ember nézőpontját. A másik pedig azt jelenti, hogy a centrálás maga, hogy egy tulajdonságra koncentrál. Tehát nem tud két tulajdonságot figyelembe venni egyszerbe. Azt jelenti, hogy például nem tudja azt figyelembe venni itt a csőnél, a magasságot és a mélységet, vagy a szélességet nem tudja egyszerre figyelembe venni, mindig csak az egyik szerint ítél. Tehát nem vesz kettőt, és az, amit nagyon fontos megemlíteni, és később Piaget is, tehát megjelent ez a fogalma a 30-as években, és rengeteg támadás érte, ugyanis úgy értelmezték az egocentrizmust, mint a Freud értelemben vett nácizmust. Tehát, hogy önző, narcisztikus a gyerek, de egyáltalán nem erről van szó, tehát Piaget abszolút nem ebben az értelemben használta, csak és kizárólag abban az értelemben, hogy a saját nézőpontját veszi figyelembe, és nem tudja átvenni másik embernek a nézőpontját. Erre csinált ő egy kísérletet, ami a háromhegy probléma néven híresült el. Valaki hallott róla, hogy mi az? Nem. Nem, azt jelenti, hogy csináltak egy makettot, ami három hegy volt, három különböző méretű és alakú hegy. Először körbejárták a gyerekek, hogy meg tudják különböztetni a nézőpontokat, mindent, és több perspektívából csináltak fényképeket a maketról. Leültették a gyereket az egyik oldalára, és odaültettek egy babát a másik oldalára, és ki kellett választani a gyereknek, hogy melyik kép az, amit a baba lát. És az óvodás gyerekek, a 6 évesek is mindig a sajátjukat választották ki. Igen, ez az egocentrizmus. Igen. 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 Hogy én mit. Mindjárt mondom. Igen. Igen. Igen, igen, igen. De ugyanez, mindjárt visszatérek rá, jó? Ugyanez jelenik meg a beszédben, amit Piagetnél egocentrikus beszédnek hív, vagy kollektív monológoknak. Leültet egymásra szembe két gyereket, hogy beszélgessenek, akkor teljesen elbeszélnek egymás mellett. Tehát mindegyik a sajátját mondja, nem alakul ki igazi kommunikáció. Azt is mondja, hogy az egocentrikus beszédnek nincsen kommunikatív funkciója. Tehát nem arra való. Erre később vissza fogunk térni, hogy ez így van-e vagy nem. És amit kérdeztél, a tudatelmélet vonatkozik arra a dologra, hogy azt gondoljuk, hogy a másik embernek is van tudata, vélekedés tulajdonításnak is hívják, vélekedéseket, gondolatokat, érzelmeket, az nem teljesen a tudatelmélet témaköre, de ide tartozik, tulajdonítunk a másik embernek, ami különbözhet a miénktől. És ez az, ami nagyon fontos, itt az egocentrizmusnál, a tudatelméletet, hogy hát ezt úgy szeretném mondani, hogy van-e vagy nincs a gyereknek. A tudatelmélet az, hogy vélekedéseket tulajdonít a másiknak, tehát Pistike azt gondolta, azt hitte, stb. Ezeket el is kezdi használni. 4-5 éves kor körül jelenik meg. Korábban a vélekedés tulajdonítás nincsen, egy világ létezik, amit én észlelek, én tudok, mindenki más azt gondolja, amit én gondolok. Nem léteznek hamis vélekedések, és ezzel tesztelik, hamis vélekedés teszteket csinálnak, ilyen például két nagyon híres, a Sally N teszt és a Smarties teszt. A Sally N teszt az úgy néz ki, hogy van két baba, Sally és N, valaki hallott róla? Ezek nagyon izgalmasak egyébként. Egy szobában vannak, ezt eljátszánk a gyereknek. Van a szobában egy doboz és egy kosár. És Sally a golyóit belerakja a kosárba, majd kimegy a szobából. Amikor ő kint van, N átrakja a golyókat a dobozba, és Sally visszajön a szobába. És megkérdezik a gyerektől, hogy mit fog gondolni Sally, hol van a golyó. És ugye ehhez végig kell tudni gondolni, és hát jövően tudni kell róla, hogy Sally azt hiszi, hogy a kosárban van, mert ő oda lakta, de ezt rosszul gondolja, mert a dobozban van már. A gyerekek erre a tudatelméletet 4-5 éves kor előtt azt mondják, hogy Sally azt fogja hinni, hogy a dobozban van. Tehát azt, amit ők tudnak. Mert nem hihet mást, mint amit ők tudnak. Az az egy valóság létezik. A Smarties teszt pedig szintén ilyen hamis, a Sally-en teszt az áthelyezés teszt, a Smarties pedig a hamis tartalom teszt, ezeknek rengeteg fél variációja van. Van egy Smarties-os doboz, amit mutatnak a gyereknek, megkérdezik tőle, hogy mi van benne. Mondja, hogy Smarties van benne, és utána megmutatják neki, hogy nem, zsírkréták vannak benne, vagy ceruzák, és nagyon meglepődik. És utána megkérdezik, hogy ha most bejönne a barátod, akkor mit hinne, mi van a dobozban? Igen. És azt mondja, hogy zsírkréta. Ha már van tudatelmélete, akkor elkezd nevetni, és azt mondja, hogy ha-ha-ha, ő is azt hinné, hogy cukor. És amikor ez kialakult, tehát megjelenik a tudatelmélet, akkor teljesen egyértelművé válik. Tehát ott már nincsenek kérdések, hogy elbizonytalanodom, hogy mit is. Ezeket a feladatokat mindig úgy csinálják, hogy nagyon pontosan letisztázzák előtte, hogy minden szót megértette a gyerek, most pontosan tudja, hogy hol van, mi történt, stb. Tehát, hogy ezeket azért letisztázzák, hogy nehogy másból fakadjon a tévedése. Na, menjünk tovább. A látszat és valóság megkülönböztetésére. Ez itt arról szól, hogy a tárgyaknak ilyen feltűnő, felszíni tulajdonságaira koncentrálnak a gyerekek, és erre több ilyen nagyon mókás kísérletet is csináltak. Először Flavellét, mondom, az úgy néz ki, hogy adtak a gyerekeknek ilyen olyan szivacsokat, ami úgy néz ki, mintha kő lenne, meg olyan követ, ami úgy néz ki, mintha tojás lenne, és megkérdezték, hogy mi az. És a gyerek a látványnak hisz, mindig a látványnak hisz, és akkor is, hogyha előtte mondjuk tudott róla, mondjuk úgy csinálják, hogy van egy fehér papírlap, látja, hogy fehér, megkérdezi, igen, fehér papírlapot látok, eléraknak egy rózsaszín fóliát, egy átlátszó fóliát, és megkérdezik, hogy milyen színű a papírlap, azt mondja, hogy rózsaszín, és eredetileg is rózsaszín volt. Tehát a látvány számít, és nem pedig a háttértudás. A másik kísérlet az egy macskával történik, aminek a fordított változatát én megmutatnám nektek, és nagyon remélem, hogy megtudom. A projektoron biztos, hogy nem tudom, ez már kiderül. Jaj, és eltűnt. Én ezt megfordítom. Micsoda? Ez igaz. Jó, fordítsuk meg.
Ez a furcsa kísérlet megmutatja, hogy a gyerekek képesek a következtetni. Tremen 3 éves. Mit gondol, mi ez?
Egy kutyus.
Majd ez történik. Hogy néz ki most ez a kutya?
Macska.
De mi ez igazából, kutya vagy macska?
Macska. De akkor hol a kutya az?
Csak úgy, mint az előcsesen, most Freeman sem lát a felszín mögé. Lorenzo is 3 éves. Ő mit gondol? Mi ez?
Egy kutya!
És most?
Olyan, mint egy cica.
És igazából mi?
Cica.
Ő Alice. Na és ez?
Egy kutyus.
És most minek látszik?
Cica.
És mi igazából, cica vagy kutya?
Egy kutyus cica.
Jó helyen van is rá, de még mindig összezavarodik. Itt van Aiden, aki szintén 3 éves. Mi ez?
De olyan, mint egy kutya. Olyan, mint egy cica.
És igazából kutya vagy cica?
Kutya farokkal.
A többiekkel egyidős Aiden gondolkodása már tovább lépett. Érti, hogy a kutya mindig kutya marad, bármit tesznek is rá. Vajon a 3 éves Ewan mit gondol, mi ez?
Egy kutyus.
És ha állarc van rajta, akkor micsoda?
Cicus.
És mi ez igazából?
Kutyusok.
A jó válasz azt jelenti, hogy Joel a nemek állandóságát is képes megérteni.
Ez volt a kísérlet, az eredeti kísérlet az fordítva történt. Volt egy Maynard nevű cica, és ő kapott kutya állatot. De bocsánat. Akkor menjünk tovább egy kicsit projektor nélkül, jó? Mert mi most kikapcsolódtunk. De addig tovább menjünk, a prekauzális következtetések voltak a másik jellemzője még a konkrét műveletek előtti szakasznak. Ez azt jelenti, hogy ugye mi hogyan következtetünk. Milyen okokozati következtetések vannak? Van 2 iránya. Honnan tudunk, hova? És melyik mi? Az miért lehet, hogy én nem látom a... Van dedukció és indukció. Akkor melyik, melyik? Igen, és... Ajajajajajajajaj. Hát ez nagyon izgalmas. A dedukció az általánosból az egyediből, az indukció az egyediből az általánosra való következtetés. Piaget azt mondja, hogy a gyerekek transzduktív következtetéseket vonnak le. Megjelent, itt van, itt van a srác, de másik irányba megy. Piagetnak sok könyve megjelent magyarul. Én küldtem nektek ilyen ajánlott olvasmánylistát. Az megérkezett hozzátok? Jó, abban sok Piaget lesz. Hopp. Újra kell kezdenem az egészet? Mármint, hogy újra be kell állítanom, ugye?
Nem, szerintem nem kell.
Nem kell? Akkor most csak ez...
Át kell hozni a másik oldalra, vagy...
Ezt most nem.
Vetítések simán.
Vetítési beállítások.
Jó.
Mindjárt megyünk. ezt még fejezzük be, hogy mik azok a tranzitívok, akkor ezt már így nem indítom el. Szóval, transzduktív következtetések, mik lehetnek azok?
Milyen?
Transzduktív. Átmegy valamiből, az egyik esetből következtet a másik esetre. És emiatt össze tud keveredni ok és okozat. A Kohl könyvet, hogyha olvassátok, vagy olvastátok, ők nagyon sokat idézik a saját gyerekeiket szintén, ez a fejlődés pszichológusoknak a sajátossága, hogyha van nekik, akkor nagyon szeretik onnan hozni a példákat. És... Igen, ez így van. És ők mesélték el azt, hogy Jennynek a lányuknak voltak együtt temetőben, és a végkövetkeztetése az lett a temető és a halál kapcsolatáról, hogy a temető okozza a halált, úgyhogy amikor elköltöztek New Yorkba, csak akkor nyugodott meg, amikor azt hazudták neki Kohlék, hogy nincsen New Yorkban temető, mert akkor New Yorkban nem fog meghalni senki. Tehát, hogy amiatt, hogy egy dologból következtet a másik dologra, emiatt az irányok össze tudnak keveredni, hogy mi okoz mit. És innentől elérkeztünk a konkrét műveletek szakaszához, ami egy nagyon izgalmas szakasz. A kisiskoláskornak a szakasz a 6-tól 12 éves korig tart, és itt fogjuk folytatni. Tartunk egy pici szünetet, megoldjuk a technikai problémáinkat újfent, és utána megyünk tovább.